Egy kedves barátom, aki által nagyon sokat kapott az emberiség, megvallotta őszintén, hogy semmi jó nincsen benne. Semmi az ő tagjaiban, az ő csontjaiban, az ő testében semmi jó nem lakozik. És mégis ő egy olyan ember volt, aki által talán Jézus után a legtöbbet kapott az emberiség. Talán van, aki kitalálta, kiről van szó. Ki ez a személy? Hát most jelen pillanatban én vagyok az a személy, nem azért, mert olyan sokat kapott az emberiség általam, Isten tudja, mennyit kapott, hanem én vagyok az a személy, aki szintén meg kell valljam, őszintén, hogy semmi jó nincsen bennem, semmi jó nem lakozik bennem. Ha valaki megkérdezi, hogy mikor tagadtam meg legutóbb Istent, akkor azt mondanám, hogy néhány perccel ezelőtt, amikor azon gondolkodtam, hogy mit fogok mondani, mert gondolkodtam gondolkodóba, estem, kiragadtam a gondolatot a gondviselőm kezéből, magamra vettem a gondolatot, megtagadva azt, aki engemet feltámasztott, a lelki halálból, a sötétségből kihozott. Tehát nincsen semmi jó bennem. Azért tartottam ezt fontosnak elmondani, még mielőtt belekezdenék ebbe a témába, hogy ezáltal is nyilvánvalóvá tegyem azt, hogy nem az én akaratom. Isten nekem azt is megengedte egy darabig, hogy azt higgyem, hogy én akartam ezt. Én akartam a kiáltószót. Azt is megengedte, hogy azonosuljak a kiáltószóval. Látta, hogy mekkora az egóm, a hamis én képen mekkora, és megengedte, hogy valamilyen szinten elhiggyem, hogy én akartam ezt. Ezt én csinálom, holott jóformán semmi közöm nincs az egészhez. Az egész kiáltószóhoz nekem annyi közöm van, ami rosszat elkövettem a kiáltószóval. Kiáltószón keresztül, az én testindulataim által. Az az én részem volt, az én érdemem volt. Tehát minden, ami rossz történt a kiáltószón keresztül, az az én érdemem volt. Minden, ami szép és dicsőséges, gyógyulás, lelki és testi gyógyulások, amik történtek, az a mindenható Istennek az érdeme. És minden rossz, minden félreértés, minden téves megfogalmazás, aminek köszönhetően talán egyesek valamit rosszul értelmeztek, vagy meglettek zavarva, na az nekem köszönhető, minden rossz nekem köszönhető. Épp az imént vallottam meg a kedves barátomnak is, hogy én még arra sem vagyok képes, hogy ne tagadjam meg Istent. Tehát én nem tudom nem megtagadni őt. Én folyton megtagadom őt. Az én csak megtagadja őt. Még azáltal is megtagadom őt, hogy jó akarok lenni. Tetszeni akarok neki. Még azáltal is megtagadom őt, mert akkor is megtörténik, hogy nem engedem az ő akaratát megnyilvánulni rajtam keresztül, hanem én akarok jó lenni. És így kezdődik a törvénykezés, ugye? Amikor én akarok jó lenni, és nem engedem az ő tökéletes, tiszta, szent lelkét megnyilvánulni általam. Az adósság megöl. Igaz történet. Aki hallgatta a kiáltószót, az tudja, hogy volt több felvétel az elmúlt időszakban az öngyilkosságról. És az első felvételek az beszélgetés formájában születtek az első felvételek. Az egyik az, hogy öngyilkosság előtt, és a másik az, hogy miért akar a gyermek öngyilkos lenni. Ezek beszélgetések, nagyon kemény beszélgetések, tanulságos beszélgetések. Meg lehet abból érteni, hogy mit teszi tönkre az embernek az életét. Mi kergeti az embert, akár testi értelemben, vagy lelki értelemben, öngyilkosságba. A harmadik felvétel pedig az öngyilkosság oka. Mind a három hanganyag nagyon kemény, és teljes meggyőződésem, hogy segíthet bárkinek annak meglátásában, hogy mi rombolja az ő életét, mi rombolta egész idáig az ő életét. Tehát ezek a felvételek az előzményei annak, amiről mostan szó lesz. És az igazság az, hogy én nem így terveztem, hogy ezt így szólóban elmondom, de egyelőre most erre van lehetőség. Ha Isten úgy akarja, akkor lesz egy beszélgetés Ibolyával, meg egy beszélgetés Ibolyával, hát az mégis ízesebb, és tisztában, abból tisztában megértheti bárki, hogy miről is van szó. De én most összegzésképpen elmondanám, amit én ebből az egész történetből megtanultam, megérthettem. Érdekességképpen mondom, ami szintén ugye azt igazolja, hogy nem az én akaratom, hogy erről beszéljek, hogy azt álmodtam éjszaka, hogy Ibolya bizonságot mond. Mond egy fontos bizonságot. És mivel hát őt láttam álomban, sőt, láttam egy ilyen talán a felvételben, amit láthattam róla, háttérben láttam egy kagylót, és rajta mosogatószer. Azt hiszem, hogy mosogatószer volt. És azt írta a mosogatószerre, nem tudom, hogy van-e ilyen mosogatószer, hogy first, tehát első. És ugye nyilván ez egy teljesen nonsense álom, nincsenek semmi értelme. arra sem emlékeztem, mit mondott. Jóformán semmire nem emlékeztem, és akkor nem tehettem más, mint felhívtam őt. Reggel, amikor felkeltem, akkor felhívtam Ibolyát. És utólag megértettem, hogy a first, ugye, hogy az első dolog, tedd ezt, hívd fel őt. Arra utalt a mosogatószer, hogy ez legyen az első dolgom, hogy felhívom őt, még mielőtt bármi rárakódna a lelkemre, ugye, a nap folyamán, a nappalból, a külső világból. És hát beszéltünk, és hallottam szép bizonságot tőle. Elmondta, hogy meglátogatta egy kedves pár, két gyermek, egészen pontosan meglátogatták őt, és elmondták az ő bizonságaikat, hogy mi történt velük, hogy betegek voltak, keresték az igazságot COVID időszak alatt, akkor találkoztak a kiáltószóval, és általában valami komoly betegségük volt mindkettőjüknek, ugyanőnek, mint a férfinak, és amikor elkezdték hallgatni azokat a bizonságot, amiket megosztottunk, és érezték a hívást azokban a szavakban Istentől, Istenhez forultak, Isten meggyógyította őket teljesen, testileg is. Tudjátok jó, hogy több ilyen bizonságról beszámoltunk már mostanig is. Noha nem ez a lényeg, nem a testi gyógyulás a lényeg, mégis Isten megadta egyeseknek Jézus idejében is, nem mindenkinek adja meg. Hogy miért nem, erről lehetne beszélni, de ezt inkább bízzuk rá, hogy ő döntse el, kinek adja meg és kinek nem adja meg a testi gyógyulást. Azt én már láttam és megtapasztaltam, hogy hogyha az ember túl könnyen hamar megkapja a testi gyógyulást, akkor az többet árt az ő lelkének, mint amennyit használ. Tehát ezt mondhatnám röviden arról, hogy miért nem ad Isten mindenkinek testi gyógyulást. Akiben a testi indulatok erősek és a test életének a fenntartása nagyon erős, azoknak Isten nem azt adja, teljesen biztos. Nekik még arra van szükségük talán, hogy a testük teljesen megtörettessen, az a dióhéj széttörjön, hogy a gyermek, a lélek megszabaduljon a dióhéjból, tehát ha valaki az itt fordul Istenhez, hogy testi gyógyulást kapjon, én azt mondom, hogy nem a legfontosabbat kérte. Talán Isten meg is adja neki, hogy lássa azt, hogy mekkora hatalma van. De általában az ilyen emberek úgy mennek vissza a világba, mint a 9 leprás, miután Jézus meggyógyította őket. Ez szokott történni általában. Tehát nem a testi gyógyulás a legfontosabb, teljesen biztos. Hogyha valaki úgy gondolkodik, ahogy Jézus mondta, hogy keressük a legfontosabbat, Isten országát és az ő igazságát, akkor Isten megadhatja a testi gyógyulást is. Ráadásul ugye, hogy megörvendeztesse minket, megkönnyítse a mi terhünket. Neki nem áll ki semmiből az, hogy akár egy halottat feltámasszon, vagy bárkinek bármilyen problémája van testileg, meggyógyítsa. Viszont a legtöbb embernek a testi gyógyulás sokkal többet ártana, mint amit használna. Ezt láthattam. De térjünk vissza a történethez, tehát ugye elmondta ezt a bizonságot Ibolya nekem, hogy meglátogatták őt, és többen is meglátogatták őt az elmúlt tudtommal, az elmúlt időszakban, és arra kellett gondoljak, hogyha másra nem, hát erre mindenképp jó volt a mi beszélgetésünk, amit közétettünk, ugye teljesen nyilvános ez az öngyilkosság előtt, miért akar a gyermek öngyilkos lenni, ez a két kemény beszélgetés, nagyon tanulságos beszélgetés. Arra mindenképp jó volt, hogy megkeresték őt és beszélgettek, tehát ő nem tud járni, ugye nem tud olyan jól mozogni, mint mi, és nincsenek olyan lehetőségei, mint nekünk, de akinek vannak, azok megtehették azt, ugye, hogy megkeresik őt is, időt töltöttek vele, és ez mindenképp szép is, dicsőséges dolog, és ugye nyilván beszélhettek Istennek a jóságáról, az ő szaváról, az ő kijelentéseiről, így a lélek elkezdett áramolni, tehát amikor ketten vagy hárman találkoznak az ő nevében, ahogy mondta Jézus, ott van ő is közöttük, és hogyha ott van közöttük, vagy közöttünk, akkor nyilván ő mit csinál? Hát azt csinálja, mi az ő mestersége. Az ő mestersége pedig az élet, az egészség, és az élet ugye, a léleknek az egészsége, akár a testnek is, a gyógyítás. Ez az ő mestersége, tanítás, gyógyítás és az élet. Tehát mindenképp hasznos volt, hogy megosztottuk ezt a két beszélgetést. Na de a lényeg nem kéne elmaradjon a hosszú bevezető miatt. Az adósság megöl. Ez a két beszélgetés arról szól, hogy az adósság megöl. Ugye volt egy ilyen adósság, valamilyen adósság történt, ugye, halmozódott, és annak következtében, annak köszönhetően merült fel az öngyilkosságnak a gondolata. Nekem teljes meggyőződésem, hogy az Úristen tudta ezt már első perctől, hogy ez így fog történni. Azt is tudta, hogy ez teljesen nyilvánvalóvá lesz, mint ahogy ma reggel is nyilvánvalóvá tette számomra, hogy erről fontos beszélni. Tehát ő akarta, ő engedte meg, és ő akarta, hogy minél több ember tudjon erről, és halljon erről. Hallja. Tehát ezáltal ugye esélyt kapva a szabadulásra, a megkötözöttségből való szabadulásra. És tehát, mint ahogy hallható az első beszélgetésben, öngyilkosság előtt, az a címe beszélgetésnek, tehát felmerült az öngyilkosság gondolata, az adósság miatt, ami nem egy nagy adósság, főképp a mai világban nem egy hatalmas adósság, de mégis borzalmas volt azzal szembesülni, hogy az ember akár egy kisebb adósság miatt is, ugye, megvan kísérte az öngyilkosság gondolata által. De az emberben a törvény dolgozik, munkálkodik. Tudjuk jól, a törvény az nem azért van, mert Mózes leírta. A törvény, vagyis Mózes azért írta le, mert van. Törvény mindenképpen van. Nem lehet adósságot halmozni, és csak úgy elfutni az adósság elől. Ilyen nincs. Előbb-utóbb mindenki fizetni fog. Azért az adósságért, amit ő felhalmozott. Ezt nem kerülheti el. A törvény így dolgozik. És teljes meggyőződésem, hogy akik öngyilkosságot követtek el mostanig, őket úgymond maga a törvény helyezte ítélet alá, azokat az embereket, akik elvetették az életüket mostanig, a törvény miatt, nem a törvény, a saját bűneik miatt, de a törvény munkálkodott bennük. Ők nem kellett elmennek semmilyen tanfolyamra, nem kellett egy jogot elvégezni, hogy törvényt megtanulják. A törvény az munkálkodik minden embernek a szívében. És hogy igazából a törvény az, amely kimondja az ítéletet fölöttünk. Elmondja, hogy Attila, adósságot halmoztál. Ennyi adósságot halmoztál mostanig. Mi lesz ezzel? Ebben az adóssággal mi lesz? És hogyha Attila továbbra is a saját erejében bízik, a saját jóságában, a saját igazságosságában bízik, akkor előbb-utóbb hurok kerül a nyakára. Mert Isten az adósságot elnézi, de azt az adósságot, ami ez a hazugság társul, az önigazultság társul, azt már nem nézheti el. Tehát, hogyha nekem adósságom van, akkor Isten engemet abból meg tud szabadítani. Legyen az bármilyen adósság. Inkluszív anyagi adósság, drága embertársak, anyagi adósság. Isten meg tud szabadítani, de hogyha én ragaszkodok a hazugságomhoz, a képmutatásomhoz, a saját igazamhoz, akkor nem tud ő sem megszabadítani. Miért? Az én, mert tiszteletben tartja az én döntésemet. Ő felkínálja a törlesztés lehetőségét, az ajándék, ezt ajándékba adja mindenkinek Isten, a törlesztést, hogy ne kelljen amiatt meghaljon, elveszítse az életet, ugye? Amit egyszer kapott az ember, és nem kap újabbat. Olyan értelemben, hogy nincs olyan reinkarnáció, hogy mondják, tanítják a misztikában, az hazugság. Olyan alatomos megtévesztés, nagyon sok ember szenved amiatt, amit tanítanak ezek a misztikusok. Tehát, hogyha az ember az életét eldobja, most képzeld el, hogy eldobod az életedet, még hogyha valakinek tartozol, mit tudom én, 10 000 forinttal, ami nem egy hatalmas összeg, már az is ugye már szégyen érzetet szül az emberben. Egy nyomasztó érzést ad az adósság. Csak 10 000 forint. És persze ennek következtében, ugye a szégyen érzet következtében az ember hazugságba keveredik például. Megtörténhet az, hogy elkezd hazudozni, vagy elkezdi kerülgetni azt a szemét, aki őt kisegítette, kölcsönzött neki pénzt. Az adósság mindenképpen öl, drága embertársak, mindenkit megöl. Azt is megöli, aki nem tud róla. Nagyon sok ember meghal az adósság miatt, úgyhogy nem is tudott arról, hogy az adósság ölte őt meg. Sok ember úgy hal meg, úgy veszíti az életét az adósság miatt, hogy nem is tudta, hogy az adósság okozta az ő halálát, az ő vesztét. Úgy lelki, mint testi értelemben. Egyaránt. És látjátok, hogy egy kicsi adósság is, tehát maradjunk csak 10 000 forintnál. 10 000 forintnál. Nem többnél. 10 000 forintnál csak. Az is képes felborítani az embernek a józan ítélő képességét. Józan gondolkodását képes megbontani. Mennyivel inkább egy nagyobb adósság. Egy olyan adósság, amit az ember ugye felhalmoz az élete folyamán. És adósságnak nyilván itt nem csak a pénzt értjük, hanem azt is, hogyha például valakinek fájdalmat okoztam, valakit megbántottam. Az, hogy valakinek fájdalmat okozunk, vagy valakit megbántunk, azt úgy is lehet értelmezni, hogy megloptuk őt. Tehát elvettük tőle az ő boldogságát, nem? Én, hogyha neked fájdalmat okozok, vagy megsértelek, vagy megbántalak téged, akkor abból a boldogságból, abból az élet örömből, amit te kaptál a jóságos Isten kegyelméből, abból én elveszek. És nem adom vissza. Nem is tudom visszaadni. Adósságot halmoztam veled szemben. Tehát ezt, az, hogy Isten beengedi, legyenek ilyen pénzbeli adósságok meg kölcsönök, ez is csak azt a célt szolgálja, hogy megértsük a lényeget. Az egész bankrendszernek, meg pénzrendszernek, meg pénznek, meg anyagiaknak. Az ég adta világon semmi értelme nincs. Semmi. Csak annyi, ha valaki multimilliárdos, annak is csak annyi értelme van, hogy hát, ha valahogy abból ő megérti a lényeget, és a lelke megszabadul, és nem kell elégjen az ő lelke, nem kell elrothadjon a testével együtt az ő lelke. Ennyi értelme van csak, semmi más. Mert a koporsó az többi-kevésbé ugyanaz a méret mindenkinek. Meg amit magával visz, szanyagjakból, ugyanaz mindenkinek nagyjából. Az, hogy valakinek vannak aranyfogai, hát az őt nem boldogítja már, az biztos a koporsóban. Tehát az adósság, meg az, hogy ez megtörténhet, egyik ember kölcsön ad a másiknak. Az Ószövetségben is nagyon sok történet van erről. Sőt, a törvénybe foglalták azt is, hogy minden 7 év után minden rabszolgát felszabadítanak. Aki például rabszolga lett, vagy valakinek a szolgája lett, mert eladósodott, nem tudta megadni az adósságát, mert így történt. Tehát régebb, hogyha a kölcsön kérti valakitől, és nem tudta azt megadni időben, akkor a törvény szerint a másik jogában állt az, hogy téged az ő szolgájává tegyen. Téged a feleséget szélésre adodott. Erről szólt a törvény. És a törvény az igazságos. Mert hogyha ezt nem volna ez nyilvánvaló, akkor mindenki azt csinál, amit akarna, és mindenki vámpír módon élne itt a Földön, mint ahogy meg is tesszük sajnos. Mert úgy élünk, az egész ultraliberális társadalom erről szól. Monetáris rendszer, a kapitalista rendszer, ez mind erről szól, a vérszívásról. Na de minden, ebbe nem menjünk bele, mert akkor nem hosszú lesz a felvétel. Tehát az adósság megöli az embert. És ugye a törvény szerint 7 év után történt az, ugye ez úgy hívták, hogy az Úr kedves esztendeje, hogy a szolgákat szabadon engedték, akik ki szolgává lettek az adósság miatt. Felszabadították őket az adósság, a szolgasság terhe alól. Rabságból ki lettek szabadítva. De az adósság az nem játék. Tehát, mint mondtam, én például, hogyha emlékszem, hogy amit én okoztam, tehát hiányt, mert az a hiány okozás, az adósság, én úgy leszek adósa valakinek, akár az életnek is, a teremtésnek, hogy én hiányt okozok valakinek. Én emlékszem arra, amikor a szüleimtől elloptam a pénzt. De gondoltam és elvettem nem tudom milyen mennyiséget gyermekkoromban. Nem tudom elfelejteni, nem tudtam elfelejteni, eszembe jutottja most is a lélek. Ilyen az adósság, drága emberek, és nem volt hatalmas összeg. Nem tudtam elfelejteni. Beleégett a lelkembe, ugye, mint bűn. Emlékszem arra is, hogy gyermekkoromban, amikor loptam a piacon, mit tudom én, gyümölcsöt. Nem pénzt loptam, gyümölcs, almát, vagy mit tudom én. Ilyen az adósság, drága emberek. És hogyha megfogtak volna, és engemet ott a piac téren megszégyenítenek mindenki előtt, az örökre beleég az én lelkembe, és az engemet megöl. Aval a szégyennel kell éljem az a hátralévő, mit tudom én, 80 évemet, hogyha élek annyit, hogy én a piacon elloptam egy almát, egy tyúkot. Volt, aki tyúkot lopott, elkapták, börtönbe zárták, szégyenébe felkötte magát. Ilyen az adósság, drága emberek. Ilyen az adósság. És Isten megengedte kedves barátomnak, hogy ezt ő megélje. Teljesen tisztában volt Isten azzal, hogy mi fog történni vele. De úgy volt kedves, hogy általa, az ő történet által, az ő nyomorúsága által váljon nyilvánvalóvá az adósság jelentése. Egy hatalmas tanítás ez számunkra, mindenki számára, aki ezt hallja és megértheti, mert ezt nem mindenki értheti meg. Van, aki első percben azt mondja, hogy ez bolondság, ez a srác be van kattalva, megfutott. De akik ezt megérthetik, ezeket a kijelentéseket, ezeket a szavakat, azok az emberek boldogok, mert megkapták a meghívót az életre, az örök életre, aki ezt megértheti. Aki nem értheti meg annak mindegy. Annak mindegy. 10 000 forint nem egy hatalmas összeg, de még abból is lehet tragédia. A 10 000 forint adósságból is, ami semmi, most mit veszel 10 000 forintra, szerintem egy telefont sem veszel. Fogalmam sincs, nem igazán vagyok tisztában, de maximum egy használtat, gondolom én. És mégis egy olyan adósság, 10 000 forintos adósság, olyan nyomokat képes hagyni az embernek a lelkében, amely hosszú távon belülről felemészti és megöli őt. 10 000 forint. Lehet, hogy nem a 10 000 forint miatt lesz az ember öngyilkos, hanem a szégyen miatt, meg a bujkálás miatt, meg a hazugság miatt, meg a konfrontáció elkerülése miatt. Az, hogy szépen úgy belülről felemészti őt, és az egész csupán 10 000 forintból indult, vagy pedig egy piacon ellopott almából, vagy egy tyúkból, mert ugye éhes az ember, csak ellopja azt a tyúkot. Például. És talán fontos arról is ugye említést tenni, sőt elmondani, hogy ennek a történetnek a vége az lett, hogy az Úristen törlesztette az adósságot. Egyrészt talán segítséget is kapott az illető személy, másrészt pedig a hitelezőnek a szívére helyezte mindenható Isten, hogy azt ő felejtse el azt az itt. Engedje el, úgy, ahogy Jézus mondta, hogyha valaki kölcsön kér tőletek, ne forduljatok el tőle, adjatok kölcsön, de úgy, hogy semmit nem vártok. Hogy nem váratok vissza azt a pénzt. Elég kemény. A lényeg az, hogy az adósságot az illető személy elengedte. Teljes szívemből kívánom, hogy beteljesedjen az ő életében az, hogy amit mond Jézus a mi atyánkban, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Most ezt másképp mondom. Engedd el a mi adósságainkat, ugye? Amiképpen mi is elengedjük az embertársaink adósságát, amit velünk szemben felhalmoztak, és így szabadok vagyunk. Adott-e nekünk a szabadságot, de mi is örömmel adjuk azt tovább a szabadságot. Hogyha mi megkaptuk a szabadságot, mert elengedted a mi adósságainkat, amit felhalmoztunk a bűneink által, akkor mi is elengedünk minden adósságot mindenkinek. Bocsáss meg a mi vétkeinket, bocsáss meg a mi bűneinket, engedd el a mi adósságainkat, amiképpen mi is elengedünk mindenkinek minden adósságot. Ezt kívánom annak a személynek, hogy Isten engedjen el neki minden adósságot, és legyen teljesen szabad, úgy, ahogy az Jézus megmutatta nekünk, hogy mi az, hogy szabadság. Győzzel a halált. Az a teljes szabadság, akkor az ember legyőzi a halált. Na de ez a történet arról is bizonságot tesz, és Ibolya nekem azt is elmondta, hogy noha az adósság nem volt egy olyan hatalmas adósság mai világban, ugye az már nem nagy összeg. Van, akinek nagy, másnak viszont már nem olyan nagy összeg. De mégis képes volt ez az adósság, az öngyilkosság gondolatát beültetni az ő elméjébe. Törvény, ugye? Hogyha adósságod van akkor, és nem tudod azt megadni, akkor te rab vagy, szolga vagy. Rab vagy és szolga vagy. És a rab és szolgaként senki nem akar élni. Sokan azért vetnek véget az életüknek, mert érzik, hogy ők rabok és szolgák. Nincs értelme az életüknek. És ez a nyomás nehezedett Ibolyára. És ennek még az is lett a következménye, hogy noha Isten ott volt és vigasztalta, és még beszéltünk is erről, és ugye ketten vagy hárman találkozunk az ő nevében, ott van ő is. Tehát ott volt és megvigasztalta, és megkönnyítette. Tehát megértettük és kimondtuk azt, hogy az ég és a föld teremtőjének hatalma van minden fölött. A kicsi adósság fölött is és a nagy adósság fölött is. Neki hatalma van, minden az ő kezében van. Úgy igazából minden az övé. Minden az övé. Noha a pénzt ő nem akarta, a pénz is az övé. Neki hatalma van a pénz fölött és minden fölött. A királyokat is ő helyezi az ő helyükre, ugye? Ahogy mondja az írás. Tehát semmi nem történik az ő tudta nélkül. Ezért az összeesküvés elméletek mind hazugság, bolondság. Megbolondítja, meghűíti az embereket. Hogy ők összeesküdtek, és az illumináti, meg mit tudom, ne, azt hiszem, ez úgy van, hogy az ember azt sem, amit akar itt a földön, ilyen nincs, ez hülyeség. Bolondság. Meg a Bill Gates, meg a Soros György, meg a szabadkőművesek, meg mit tudom én mi. Hogy ők ezt megtervezték, már nem tudom én mióta, az egész világ róluk beszél, őket dicsőíti a világ, és a világ figyelmen kívül adja Istennek a hatalmát. A hazug bohócok hatalmát dicsőíti, még azáltal is a kocsmában arról beszél, róluk beszél. Istennek hatalma van minden fölött, minden Isten engedélyével történik. Még a törökországi földrengés is Istennek az engedélyével történt. Minden figyelmezetés, amit kapott a magyarság mostanik, minden Isten engedélyével történt. De térjünk vissza az adósságra. Tehát amikor beszéltünk, akkor ugye Isten nyilvánvalóvá tette, hogy tehát feltett a kérdés, akkor most hiszünk-e benne, vagy hisze ő benne, hogy neki hatalma van az ő nyomorúsága, az ő tévedése fölött is, az ő adósága fölött is. És persze egyértelmű volt, hogy igen. Na hát akkor ne mi akarjuk megoldani, pláne ne úgy, hogy egy kisebb adósság miatt ugye burkot kötünk a nyakunkra. Viszont ezzel is fontos szembesülni, drága emberek, ezt muszáj hangsúlyozni, hogy ilyen a törvény az dolgozik mindenkiben, és a törvény megöl, a kegyelem nélkül a törvény megöl. Hogyha a bíró nem kegyelmez az elítéltnek, azt kivézik ugye a villamosszékben, vagy pedig meg Amerikában ugye van halál, tehát ki van kivégzés még mai napig is. Vannak ilyen államok. Viszont hogyha a bíró megkegyelmez, akkor élni fog, talán életfogytiglan kap börtönben. Szabadságvesztés, ugye, életfogytiglan. De a törvény az törvény, azt senki nem kerülheti el. A tolvaj, amikor ő lop, meglopja az ő embertársát, ő azt hiszi, hogy ő elkerülheti azért az ítéletet, nem. Csak látszólag, drága emberek, látszólag. Nagyon sokan, akik meglopták az embertársaikat, akik meggazdagodtak az embertársaik lelkéből, életéből, azok hatalmas árat fizettek. Azért. Sokan lelkükkel fizettek azért, hogy meglopták az embertársaikat. Hiába volt gazdag és tehetős, amikor jött a halál fiatalon, az üzletember, a politikus, ész, vége volt mindennek. Aztán Isten tudja, hogy meg tudott-e békülni Istennel, vagy az adósságát átvitte a túlvilágra, és erről fontos nagyon sokat beszélni egyébként. Erre kaptunk mi elhívást, hogy beszéljünk arról, hogy aki az adósságot átviszi a túlvilágra, annak annyi. Az maga a pokol. A pokol az van, drága emberek, van mennyek országa is, és pofátlanság, gazemberség, embertársainkkal szembeni könyörtelenség, gyilkos szándék, elhallgatni a pokol létezését, beszélni a mennyekről, hogy jaj, Jézus szeret, és így szeret, úgy szeret. Nem, Jézus valóban szeret, de ő elmondta, hogy van a gehenna tüze, és sokan már itt a földön bekerülnek a gehenna tüzébe, azáltal, amikor érzik az adósságnak a terhét, törvény által az ő szívükbe. Tehát a történet az nagyon dicsőséges, drága embertársak, mert a Isten megmutatta, hogy ő hűséges, tehát ő az mi hibáinkat, ugye, ő, amit elkövettünk tudatlanságunkban, vagy bármilyen módon, azt ő tudja ellensúlyozni. Persze ez nem azt jelenti, hogy mi szándékosan hibázunk, szándékosan vétünk embertársaink ellen, vagy szándékosan adósságba keverjük magunkat. Mert az, hogy én adósságot halmozok valakivel szemben, akárkivel szemben, ugye ez is a hitetlenségnek a gyümölcse. Én akkor kerülök adósságba bárkivel szemben, hogyha nem lélekben vagyok. Ha nem akarom felfogni, hogy amire nekem szükségem van, Isten nekem azt már megadta, és ezután is megadja. Tehát én nem szorulok rá senkinek a bármire. Mert Isten gyermeke szabad. Isten gyermeke arról kéne bizonságot tegyen folyamatosan, hogy ő szabad. Ő a szegénységben is szabad, a gazdagságban is szabad, az egészségben, de a betegségben is szabad, a jól lakásban is szabad, de az éhezésben is szabad. Erről kéne bizonságot tegyen Istennek a gyermeke. Csak ennyi értelme van annak, hogy a Földön élek. A Földön élünk. Ha megismertük az igazságot, már nincs más értelme annak, hogy a Földön létezünk, mint az, hogy engedjük Istennek a világosságát átragyogni az életünkön, hogy az megláttassék mások által is, hogy azáltal mások is megszabaduljanak. De persze mindannyian tévedünk, én is tévedtem sokszor sajnos, miután megismertem a Istennek a kedves esztendejét, az ő jóságát, kegyelmét. És az összes adósságomat törölte azután is, hogy megismertem őt, és mégis adósságot halmoztam. Ahelyett, hogy világítottam volna, mint lámpás, mint hegyen épített város, én adósságot halmoztam. Ezért kárót én maradjak a földön, nem? Tehát nyerővel meghaladtam volna, mint a Latóra kereszten, akkor, amikor Istenhez fordultam, és akkor viszontlátás, ugye? Talán Isten megkönyörül rajtam is, megszabadít minden teremtől, de hogyha már maradtam a világban, ha te is már maradtál a világban, megismertél az igazságot, és maradtál a világban, akkor nyilván nincs más értelme az életednek, mint az, hogy bizonságot tegyél az Istennek a jóságáról, az ő világosságáról. Nem arról, hogy Isten nevében mi további adósságot halmozunk, további bűnököt halmozunk, istentelenséget halmozunk, hanem arról, hogy mekkora szabadságot kaptunk Isten által, hogy mi szabadok lehetünk úgy a gazdagságban, mint a szegénységben, úgy a jól lakásban, mint az éhezésben, és úgy az egészségben, mint a betegségben. Ezért maradtunk a Földön. Nincs semmi más értelme az életünknek. Ennek a földi testéletnek, amiről tudjuk, hogy így is úgy is elmúlik, hiába való, bármelyik percen eltűnhet, semmivé lehet, ugye köddé lehet az a földi élet, ennek nincs más értelme, mint az, hogy amíg itt vagyunk, addig átengedjük magunkon Istennek az ő jóságát, az igazság világosságát, a Krisztus szavának a világosságát. Ennyi. Más nincs. Semmi. És látjátok, hogy ebben a történetben még az is milyen gyönyörűségesen megnyilvánult, hogy még a hibáinkat is, a gyarlóságainkat is a javunkra fordítja. Mert ebből is egy hatalmas nagy tanulság, hatalmas nagy tanítás és szembesítés és figyelmeztetés jött ki ugye ebből a történetből. Tehát megengedte Isten, hogy tévedjen az illető személy, de mégis hatalmas tanítás, mert ez egy eléggé büdös téma. Undorodunk tőle, öngyilkosság, halál, nem foglalkozunk halállal, mindaddig, amíg fel nem borulunk. Aztán, hogy hogy menjünk át a túlvilágra, mit viszünk magunkkal, az más kérdés. Beszélgettem ilyen emberekkel, és olyan rég, hogy ja, én a halálra nem gondolok, mondja az illető személy. Én még nem gondolok a halálra, nem baj. Attól még a halál gondolhat rád, de annélkül te akarnád. A legtöbb ember, aki már alulról szagolja az ibolyát, az nem gondolt a halálra, de a halál ő szorgalmason, ugye, hűségesen gondolt az illető személy. Azt mondta, ide figyelj, mostanig itt voltál, volt egy csomó lehetőséget, most menni kell, menjünk tájba. Ugye? Ilyen a halál. Tehát ezt a történetet használja mindenható Isten arra, hogy nyilvánvalóvá tegye azt, hogy mi az, hogy adósság, hogy aki hallja a mi szavunkat, a mi szavainkat, megértse, hogy miért van bilincs az ő karjain, miért van börtönben az ő lelke, az ő élete. Megengedte ennek a személynek, hogy elessen, hogy azáltal ő nyilvánvalóvá tegye azt, ezt a fontos igazságot, hogy az adósság megöl mindenkit. Azt is, aki hisz Istenben, és azt is, aki nem hisz Istenben, teljesen mindegy. Nem válogat. Az adósság mindenkit megöl. Amikor az ember adósságot halmoz, bármi adósságot halmoz, akár ígérettel, az is adósság. Ha valakinek megígértem valamit, akkor azt teljesítsem, ezt mondja Jézus. Ne ígérek senkinek semmit, de hogyha már megígértem valakinek valamit, akkor azt teljesítsem. Mert az ígérettel én ugye adósságot halmoztam. Én azt ígértem, hogy fogok adni valamit. Az időmből fogok adni valakinek például, vagy az én erőmből fogok adni. Fogok neki segíteni, és közben nem teljesítte. És ezáltal átvertem, ezáltal ugye elvettem az ő öröméből, mert ő számított arra, hogy én ott leszek, és közben nem jelentem meg. És ezáltal megloptam őt, adósságot halmoztam, mert ő számított rám, és nem teljesítettem azt, amit én neki megígértem. Ugye, és elvettem az ő öröméből, az ő életöröméből elvettem, adósságot halmoztam, bűnt követtem el, azáltal, hogy nem teljesítettem az ígéretemet. Ez is bűn, ugye? És látjátok, hogy az adósság... Az adósság az alatomosan öl, mert mit csinál? Először megvakít, behomályosítsa a mi látásunkat. Még azt is kitörli a fejünkből, hogy mi találkoztunk az ég és a föld teremtőjének, a kegyelmével, az ő jóságával. Még azt is kitörli a fejünkből, hogy Istennek hatalma van minden fölött. A királyok és a császárok és a bírók is, a világ hatalmasai fölött hatalma van az ég és a föld teremtőjének. Ilyen az adósság. Először megvakít, elveszi a látásunkat, utána pedig elveszi az életünket, a testéletünket és a lelkünket. Ez az adósság. Más szóval bűn, más szóval vétek, és így tovább, és így tovább. És ez bárkivel megtörténhet. Ma, aki vidám, ma, aki úgy érzi neki minden, aki be van neki biztosítva minden, holnap már nyakába kötél van. És többször mondtam nektek, hogy ügyeljetek, hogy hogyan gondolkodtok, mennyire vagytok, mekkora az arcotok, mert aki ma elbizakodott, aki ma úgy érzi, hogy jaj, neki minden oké, most már nincs neki adóssága, sőt, tartaléka van a bankszámlán, minden. A Covid időszak alatt sok ilyen ember lett öngyilkos. Be volt biztosítva, hatalmas bankszámla, nagyon komoly vállalkozás, itt Székelyföldön is. Híres és neves emberek lettek öngyilkosok Covid alatt. Mert a szembesülés, a Covid hozta a szembesülést, a Covid Krisztus volt, az ítélet 2019-ben egy kősziklást a földre, hozta az ítéletet, hozta a szembesítést, és sok gazdag ember rájött, meg kellett értse azt, hogy ő nem gazdag, neki semmi nincsen, sőt, neki adósága van, mert az embertársainak a lelkéből lett ő gazdag, meglopván az ő embertársait, nem tisztességesen fizette meg az ő munkásait, vagy bármit tett. Ezért van az, hogy az embernek úgy tűnik, hogy ő gazdag, neki plusz van. Igen, de Istenet ő másképp látja, és őt nem kérdezzük az adósságról, hogy neki mi a véleménye erről, hogy mi tényleg gazdagok vagyunk, nekünk tényleg pluszban van tehát vannak nekünk tartalékaink, vagy pedig valóságban nekünk adósságunk van. Noha úgy tűnik, hogy sok pénzünk van, meg van mindenünk, ahogy mondja Jézus Krisztus, ugye, Jelenések könyvének a harmadik részében, Jelenések könyve 3, ugye, azt mondod, meggazdagodtam, nincsen szükséged semmire, ezt mondja, ugye. Ezt felolvasom, mert ez nagyon fontos. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév, bár csak hideg vonál vagy hév, forró. Így, mivel lágy meleg vagy, sem hideg nem vagy, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincsen szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Miért? Azért, mert te úgy halmoztál adósságot, hogy külsőképpen meggazdagodtál. Van tartalékod a bankszámlán, van egy jó menő vállalkozásod, de valójában, ahogy mondja Jézus, nyomorult vagy, nyavajás és szegény, vak és mezítelen, sőt adósságod van, mert nem tisztességesen szerezted meg azt, amit kaptál. Te úgy gondolod, hogy tisztességes volt, de Isten másképp látta, mert az ember önigazult, pont olyan, mint én, és pont olyan, mint te, ilyen az ember, önigazult. A test ilyen, hazudozik, szenvedélyes, hazudozó tolvaj, ez a test. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Azt tanácslom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága, és szemgyógyító íral kend meg a te szemeidet, hogy láss. akiket én szeretek, megfeddem, megdolgálom és meg is fenyitte. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Ne áltasd magad, hogy te már meggazdagodtál. Nincsen semmire sem szükséged. Istent kérdezd, hogy te valóban gazdag vagy, vagy pedig adósságot halmoztál a teremtőddel szemben, az élettel szemben, az embertársaiddal szemben. Ügyelj, mert becsapod magadat, hazudsz magadnak, szenvedélyes, hazudozó vagy, mert a testet követed, és a test az tolvaj, szenvedélyes, hazudozó. És az történt, hogy a napokban elém hozott a lélek egy filmet, egy régi filmet, amit régebb láttam is, akkor is nagyon tetszett ez a film, és most is nagyon tetszett. Sőt, most még mélyebben megláthattam, hogy milyen igazság van abban a filmben. Az a film címe, hogy A találkozás. A találkozás. Van egy első és egy második része. Abban van megmutatva az, hogy Isten törleszi az adósságot. És ha valakinek Isten nem törlesztette az adósságát, az nem azért volt, mert Isten rá jobban megsértődött, mint valaki másra, hogy ő gonosz, rá jobban haragudott, mint rám, hanem azért, mert egy bizonyos pont után már az ember nem lesz képes arra, hogy kérje, és aki nem kéri, az nem fogja megkapni. Ez a baj az igazsággal, a kegyelemmel, hogy a hatalmas ego, amit kifejlesztettünk ebben a hazug gazdagságban, európai gazdagságban, tele van az agyunk gazdagsággal, és a zsebünk is, ugye? Ez a hatalmas ego minket megakadályoz abban, hogy kérjük a mindenható Istent. Belássuk azt, hogy nyomorultak vagyunk. Azt hittük, hogy gazdagok vagyunk, de valójában nyomorultak vagyunk, nyomorúságosak vagyunk. És aki nem tudja kérni, az nem fogja megkapni. Mert annak túlságosan nagy az arca, hogyha az az ember, aki nem tudja kérni alázattal, a teremtőjétől a kegyelmet, az, hogyha bekerülne a tökéletességbe, az Isten részéről igazságtalanság volna azokkal szemben, akik gyermekké lettek, bekerül egy hatalmas egoista, hatalmas egóval rendelkező ember a mennyek országába, ott megint meg fog lopni mindenkit. Isten nem fogja megengedni. Azt mondja Jézus, hogy kérjetek és adatik nektek. Persze itt mi leghamarabb ide gondolunk, megint anyagiakra sajnos. Ennyire hitványok vagyunk. De kegyelmet Istentől, igazságot és látást azt nem kérünk. Sőt, mi Google-el majd megoldjuk, a mesterséges intelligenciával majd megoldjuk. Nem kell nekünk bölcsesség Istentől, mert van a számítógépen, van a világhálón bölcsesség. És ezért vesznek kárba olyan lelkek, akik örökön élhetnének. Csak ezen múlik az üdvösségük. Ennyi. Nem tudták kérni. Hiába mondta Jézus, hogy kérjetek és adatik nektek. Ha tudták is kérni és kaptak, végül szégyelték. Szégyelték azt, hogy kitől kaptak ők segítséget. Sok ilyen embert ismerek sajnos, a magam személyében is, aki kapott attól, akinek bőségesen van, az ég és a föld teremtőjétől is szégyelt az ő nevét. Sok ilyen ember van, talán a hallgató között is, akik hallották Istennek az életre hívó szavát, és kaptak hatalmas ajándékokat, lelkileg, testileg és különböző módon, és szégyelik Istennek és Jézus Krisztusnak a nevét. Na, az ilyenekkel mit kezdeni Isten? Te mit kezdenél? Inkább ne is beszéljünk Istenről. Beszéljünk rólad. Te mit kezdenél egy olyan fiúval, egy olyan gyermekkel, akinek folyton csak adsz és adsz és adsz, de ő szégyel téged, megtagad téged mindenki előtt. Egy olyan gyermekkel te mit kezdenél? Sőt, egy olyan gyermekkel mit kezdenél, akitől kapott, vagy aki kapott tőled egy csomó ajándékot, akit te elhalmoztál bőségesen, és ő úgy tett, minthogyha azt ő nem kapta volna, hanem azt ő csinál, de az ő érdeme volna minden. Te egy ilyen gyermekkel mit kezdenél? Egy ideig nyilván ugye te is irgalmas vagy, és próbálsz lelkére beszélni, hogy te ez így nem állja helyét, hogy én adom neked az ajándékot, és te úgy csinálsz, mintha azt az ajándékot te csináltad volna magadnak. Ugye ez a tolvajlás. Szerintem erre nincsenek is szavak. Amikor én kapom a kegyelmet, a jóságot Istentől, és amikor az embereket megkérdik, hogy ki ez a Bodó Attila, mindenki engemet dicsér. Azt jelenti, hogy én Istent megloptam, mert ő adott nekem, de én úgy tettem, mintha az én érdemem volna. És így van, tegnap meghallgattam egy ilyen vitát. A YouTube-on barátommal meghallgattunk egy ilyen vitát az idő jeleiről. És volt benne igazság, de hatalmas egók voltak ottan. Mindenki, tehát hallgattad a vitát, jaj, ez a bácsi milyen értelmes, jaj, a másik bácsi is milyen értelmes, és a harmadik néni is milyen értelmes. És nem arra gondoltam, hogy te, ezek gyermekek, ezeknek a mindenható Isten adja a bölcsességet, nem erre gondoltam, hanem arra, hogy ők kaptak bölcsességet és kaptak látást, viszont úgy tesznek, mintha az ő érdemük volna tolvajok és rablók. Tehát az úgynevezett az a mitológiai személy, az az úgynevezett Lucifer, mitől lett az? Hát attól, hogy kapott Istentől bőségesen ajándékot, bölcsességet, ugye, látást, értelmet akár, és úgy tett, mintha az övé volna, mintha azt ő csinálta volna, magát emelte föl, és elhitette az ő követőjével, hogy ő ilyen ügyes, ő volt ilyen szép, és levettetett a Seolba, ugye? Ez maga a történet, ugye, ilyen képes beszéddel. Persze ez egy mese így, ebben a formában, de ez a valóságban megtörténik nagyon sok emberrel, hogy kap Istentől, mert még az anyagi jólét is, azt is Isten engedi meg, mert nem mindenkinek engedi meg. És mégis, amikor kapsz valamit, és gazdag vagy, van, tegyük fel, anyagi gazdagságot, mégis mi történik? Az emberek neked hízelegnek, téged dicsérnek, nyalják a seggedet, hogy te milyen ügyes vagy, milyen jó gondolkodású vagy, milyen jól forgatod a pénzt, milyen jól forgatod a szavakat, ugye például, jól bánsz a szavakkal. Téged dicsérnek az emberek. Miért? Az mert tolvaj vagy. Ha nem tolvaj lennél, akkor aki téged hallgat és veled beszél, az élő Istent keresné és őt dicsérné. Aki Jézust hallotta, nem Jézus dicsérte, hanem Isten dicsérte. Kívánta megismerni Istent. És ő megtagadta. Azt mondja, hogy dicsőséget, dicséretet az emberektől nem fogadok el. Hát hogy fogadjam el a dicsőséget és a dicséretet az emberektől, amikor amit adtam, az nem az én érdemem volt, mondja Jézus. Hát aki engemet látott, az atyát látta, aki engemet hallott, az atyát hallotta. Miért engemet dicsértek? Forduljatok hozzá, hogy ti is kapjatok lelket Istentől, hogy az ő lelke, az ő bölcsessége. Nem a bölcsessége, mert ezzel félétemezhető. Inkább az igazság ismerete, Istennek a jelenléte ragyogjon bennetek, hogy aki titeket lát, keresse az élő Istent, és őt dicsérje, mert azáltal menekül meg, hogyha az ember az Isten dicséri, vagy őt keresi, nem engemet. Sajnos ez velem is megtörtént, hogy Isten tudja, hogy mikor nem vettem észre magamat, hogy az emberek nekem ugye engemet dicsérnek, nekem udvarolnak. Azt kellett volna mondjam én is, hogy elkergessem ilyen ostortfon is, elkergessem őket. Engem ne dicsérjenek. De az én egóm is meg van kísértve az emberek szavai által, az emberek dicsérete által. És hirtelen megfeledkezek arról, hogy amit adhattam, azt én is kaptam ajándékba, az nem az én érdemem. Az összes videó arról szól, hogy aki őt személyesen megismeri, az kap ajándékba Istentől bőségesen. És nem adóssága lesz neki, hanem gazdagsága, valódi gazdagsága. És ő is tud adni embertársainak bőségesen. Halmozott mércével, ahogy mondja Jézus. Tehát ez történt, hogy Isten nekem megmutatta éjszaka álmomban, tehát látjátok, hogy ezzel kezdtem azt a felvételt is, hogy én nem akartam erről beszélni, nem az én akaratom volt, teljesen nyilvánvalóvá tettem, hogy Istennek úgy volt kedves, nekem teljes meggyőződésem, hogy az egész történet már elejtől a végéig, egészen mostanig úgy alakult, hogy Isten, ahogy mondta Pál apostol által, hogy mindent a javára fordít annak, aki szereti őt. Tehát még a rosszat is javunkra fordítja. Ezt a hitványságot, ugye, hogy adósságba keveredünk, ugye, és amiatt gyötrődünk, még ezt is a javunkra fordítja, és nem csak az Ibolya javára, vagy az én javamra, hanem mindenki javára, ki hallja ezt a történetet, hogy megértse, hogy mi az, hogy milyen Isten jósága, hogy ő milyen gazdagságot kínál számunkra, hogy jóformán rossz sem tud velünk történni. Mert hogyha valami rosszat, valami hibát is követünk el, nem tudatosan, nem szándékosan, hanem bolondul, mint a gyermekek, valamit elvétünk, hibázunk, már szinte az elején ugye láthatjuk, hogy Isten a javunkra fordítja még azt is. De ehhez nyilván ugye szükséges lenne az, ami Ibolyának megadatott, az őszinteség. Az, hogy megvallotta és nem szigyelte. Noha szigyelhette volna, mert ugye tudjuk jó, hogy az ilyen dolgot senki sem teregeti ki általában. Még a közvetlen társának, élettársának sem mondja el, nem, hogy az a világháló mindenkinek. Márpedig ezért maradtunk a világban, ezért vagyunk a világban addig, amíg itt vagyunk, hogy nyilvánvalóvá tétessék általunk is Istennek a szava, az ő igazsága, hogy aki őszintén keresi az igazságot, kapjon esélyt a megmenekülésre. Még egy ilyen nyomorúságos történet által is, hogy aki ezt hallja, az tudja, hogy az adósság az megöl. Tehát te, ha bármi adósságod van, pénzi, anyagi adósság, ugye valakitől pénzt kértél, vagy bármit kértél, valakinek tartozol, az is meg fog ölni, nyugodt lehetsz. Ez az igazság. Minden adósság megöl. Mert a törvény az, hogy az egyensúlynak az helyre kell állnia. Ez a törvény. A törvény nem fogja engedni az egyensúlytalanságot. A törvény könyörtelen. Ilyen szempontból, drága embertársak. A törvény könyörtelen. Mert hogyha valaki téged meglopott, hiányt okozott nálad, azt valaki kell pótolja, oda valami vissza kell menjen, ahhoz, hogy te ne legyél megfosztva attól a valamitől, bármitől. Ilyen a törvény automatikusan gondoskodik arról, hogy az egyensúlytalanság eltűnjön, tehát hogy egyensúlyban legyen minden, ez a törvény. Hogyha én valamit elvettem, oda tenni kell valamit. Annak helyébe, amit én elvettem, tenni kell valamit. Vagy én teszem vissza, vagy valaki más visszateszi helyettem. De mivel, hogy én elvettem azt a valamit onnét, és eltékozoltam, elvesztegettem azt a valamit, amit elvettem tőled. Tegyük fel, tőle kértem 10.000 eurót kölcsön, és én azt eltékozoltam, elvesztegettem. Nem tudom megadni, és engemet már nyomaszt az adósság, ugye? Érzem a szívemben, a törvény már dolgozik a szívemben, az értelmemben, hogy én adós vagyok, az adósod vagyok, én már nem vagyok szabad, te engemet nem kötöztél meg, be sem pereltél, de mégis a törvény dolgozik a szívembe, s ma-nap felkötöm magamat. Ez a törvény. De ha én a barátom azt mondja, hogy te Attila, össze vagy teljesen törve a gondod, akkor én tőleszem az adósságodat, kifizetem helyetted adósságot, hogy téged ne nyomasszon. De hogyha én túl büszke vagyok, akkor azt nem fogom elfogadni. Így van-e? Megmaradok az adósságomban, és úgy járok, mint Júdás. Úgy fogok járni, mint Júdás. És Isten felkínálta azt számunkra, hogy törleszi az adósságot, amit mi okoztunk, a kapzsiságunkkal, a bűneinkkel, a saját emberi gondolkodásunkkal, az Istentől független gondolkodásunkkal, amit okoztunk adósságot, azt ő felkínálta, hogy törleszti. Ja, nem kell. Ne, aztán még a végén valaki azt fogja gondolni, hogy szektárs vagyok, hogy Jézus törlesz az én adósságomat az ő vérével. Nehogy már. Mit fog gondolni anyám, apám, a munkaadóm, a szomszédom? Inkább maradok az adósságba, aztán majd kerül egy kötése szappan, ugye? Ilyen az ember. Tehát akik mostanik, azok a lelkek, akik mostanik kárba vesztek, beleestek a feneketlen szakadékba, azok nem azért estek bele, mert Isten nem akart őket megmenteni, hanem azért, mert túl nagy volt az arcuk, tolvajok voltak, de nem akarták felvállalni, hogy ők tolvajok. Mert az a tolvaj, amely megvallotta, hogy én tolvaj vagyok, annak Isten megbocsájtott. Aki megvallotta, hogy ő lopott, ő meglopta az ő embertársát. Elvette az embertársának a tyúkját, vagy a pénzét, vagy az örömét. Azáltal, hogy neki megígért valamit, és nem cselekedte meg. Elvette az ő örömét, megfosztotta az ő embertársát. Tolvaj vagyok. És aki ezt felvállalja, hogy ő tolvaj, hogy ő lopott, és gyilkolta az embertársát lelkileg, ezáltal, és őszintén bánja, annak Isten megbocsátja, és törleszti az adósságot, amit ő felhalmozott. És akár úgy is, sőt, úgy törleszti Isten, hogy ad nekem bátorságot, meg erőt, hogy legyőzzem az egómat. Tudjak bocsánatot kérni az embertársamtól. Mert az egóm biztos nem fog oda menni senkihez, azt mondani, hogy jaj, bocsássál meg nekem, mert megloptalak a múltkor, megbántottalak. Hát ilyen nem fog tenni az én. Ilyen nincs. Az én az nem erőszó, az én az maga a sátán. Sátán nem fog, mit tudom én, megalázkodni senki előtt, hogy jaj, bocsi, hát megbántottalak. Ne. Ő ilyen nem csinál a sátán, az én az ilyen nem csinál. Ha valaki ilyen csinál, már azt is Isten csinálja ő benne. Már az is Isten érdeme. Tehát az én nem tud bocsánatot kérni. Hazug módon igen, de az nem ér semmit. Ott a neheztelés megmarad. Nem lesz feloldozás, ugye? Feloldódás nem lesz. Továbbra is rab maradsz. Hogyha az én kér bocsánatot, és nem Istennek a lelke benned vagy bennem, akkor teljesen biztos, hogy nem történik semmilyen megbocsátás. Egy színház csak. Egy bohóckodás, ami benne tart a hazugságon addig, amíg meghalunk és elveszünk. És a durva az, drága embertársak, hogy olyan mesteri módon képmutatóskodunk, mint hogyha ha örökön élni, én megértem, hogyha itt a Földön örökön élnénk, míg ki ne éljek mostantól 900 évet, akkor én elrejtem a hazugságomat. Elrejtem azt, hogy alatomos, szenvedélyes hazdozó vagyok, tolvaj vagyok, hiú vagyok, parázna vagyok, versengő vagyok, irí vagyok, elrejtem ezt, mert az itt szégyen, na most, míg éljek le én 900 évet úgy, hogy mindenki tudja rólam, hogy én valójában, mit tudom én, milyen szenvedélyektől függök, milyen problémáim vannak, ugye? Nem mondom el. Mert még van 900, aztán majd mikor még van 2 évem hátra, ugye a 1000-ből, akkor majd elmondom, hogy az igazság az, hogy hazudtam mindenkinek, mindenkit becsaptam, mindenkinek más képet mutattam magamról, mint ami vagyok, és aztán hát Isten megbocsátja. De úgyhogy még van 900 évem hátra, úgy nem mondom el, hogy milyen alatomos senkiházi, szarházi ember vagyok, ugye? Nem mondom el senkinek, hogy nehogy ugye a guru, ugye, rossz fényben tűnjön fel valaki előtt. Tehát úgy ragaszkodunk a képmutatáshoz, a büszkeségünkhöz, mintha örökön élnénk itt, mint hogyha meg volna ígérve, hogy ha meghalunk, akkor majd a templom előtt szobrot fognak építeni, vagy húzni fel rólunk. Tehát amúgy is az a szobor mit segít rajta? Hogyha a lelkem ott a temetőben, együtt rohad a testem a lelkem, temetőben, ott élek az évben egy rothadó testben, él a lelke. Mi az ördögöt segít rajtam az, hogy szobor van a templom előtt róla? Őszintén, emberek. Ugye, hogy érződik az, hogy milyen alattomos és hitvány férjek vagyunk. A test milyen, ugye, mert a test csinálja ezt velünk, ugye, a testi tudat, a testi önazonosság. Én a test vagyok. A vagány srác, ugye? Vagány srác. Ezért jó elmenni temetésre. Javaslom mindenkinek, menjen temetésre. Ha másképp nem tud felébredni, menjen a kórházba, szövegek otthonába, a börtönbe, járogasson temetésre, hogy szembesüljön azzal, hogy mi az ő sorsa, hogy ő is melyik irányba megy. Ezt javasolja a próféta által Isten, ugye az Ószövetségben, hogy menjél temetésre, ne a kocsmába. Kocsmáját inkább menjél temetésre. Nem számít, nem ismer, menjél temetésre. Küldnek egy pohár pálinkát, és kültőskolásot, vagy valamit adnak ott még testileg is. És legalább szembesülsz azzal, hogy merre tart az életet. Nincs értelme embereknek képmutatóskodni, mert ezáltal kergetjük, taszítjuk egymást az öngyilkosságba, az önpusztításba. Mindenki hazug képet mutat magáról az életéről. Mindenki szenvedélyes, profi, hazudozó, diplomás hazudozók vagyunk. Lediplomázott, mesteri fokozattal, professzori fokozattal rendelkező szenvedélyes hazudozók vagyunk, akik még saját magukat is, a saját lelküket sem egészen pontosan, a saját lelküket sem kimérik a saját hazugságaiktól. Szenvedélyes, hazudozó, kurvák, latrok és paráznák vagyunk, akik a Facebookon gyönyörűen mosolyognak egy műanyag karácsony felőtt. Na, mondjam el tovább. És aki ezzel nem akar szembesülni, az nem az a baj, tehát többször mondta, nem a bűn a baj, a bűn az önmagában nem öl meg, mert Isten kegyelmes. Szóval mondja, hogy hülyeséget csináltál, semmi gond, gyere beszéljük meg. De ne háríts, mert ha hárítasz, akkor már tolvaj vagy. Erről szól a húsvéti báránynak a vére, hogyha én bűnt követek el, és annak következtében, mert a bűn az ugye úgy van megcsinálva a törvény, amiről beszéltünk mostanig is, úgy van megalkotva, hogyha én törvénytelenséget követtem el, avagy bűnt követek el, automatikusan lelkiismeretfordulásom van, békétlenségem van, de a saját bűnöm miatt, nem a mások bűnöm miatt, saját bűnöm miatt. De hogyha én ezt nem akarom belátni, és nem akarok Istennel beszélni erről, akkor az a békétlenségem miatt, ami a bűnöm miatt van, fogom bántani az ártatlant. A bárányt le kell vágjam, nyakát el kell vágjam. A szelíd báránynak el kell vágjam a nyakát. Az apuka meg az anyuka bántja a saját gyermekét. A saját hazugsága, paráznasága miatt, gonoszsága miatt. Mert az anyukának meg az apukának a békétlensége nem a rossz gyermek miatt van. Ezt felejtsétek el, ez hazugság. Ügyeljetek, ez a sátán. Jaj, az én gyermekem milyen rossz a rossz nyavaját. Nem ő a rossz. Mi van a szívedben, drága anyuka, drága apuka? Ez a kérdés. Minden szülő, minden férfi és minden nő a saját gyermekét, a saját bűnéből származó békétlenség miatt bántja. Követhető ez? Ezért adta Isten, hogy inkább akkor legyen első áldozás ugye a törvényben, ami arról szólna, hogy 12 évesen ugye van, akkor van a felnőtti avatás és dolgoknál. És levágod a bárányt, az ártatlan, gyönyörű szép kis ártatlan, szelíd bárányt levágod, nyakát el fogod vágni annak a báránynak, hogy folyjon ki a vére rá a kezedre, hogy lásd, hogy milyen a kezed, hogy mit teszel akkor, amikor te hazudsz, te vagy képmutató, te követsz el bűnt, és amiatt van neked békétlenséget, nyugalmatlanságot, és te másra hárítasz, másokat vádolsz. Ja, az asszony a hibás, a gyermekem, a polgármester, a Bill Gates, a Soros György a hibás. Még meddig, emberek? Még meddig csináljátok? Még meddig csináljuk? Így futunk magas térdemeléssel az öngyilkosságba, a pokolba. Egyenesen be a tűzbe, futunk be a tűzbe, mint a pszichopata őrült emberek. Megszállottak, futunk be a tűzbe. Így, evel a képmutatással. És ennyit kért csak Isten, semmi többet nem kért, mert tudta, hogy sem Attila, sem az ő barátai, senki a bűnök terhétől nem tud megszabadulni senki. Ő nem azt mondta, hogy én fizessem ki az adósságomat, mert tudta, nem tudom kifizetni. Nem lehet. Ki kéne, hogy fizessek minden adósságot, amit én felhalmoztam az embertársaimmal szemben, hogy bántottam őket lelkileg vagy testileg, akkor én már a rég a pokolban kéne égjen az én lelkem. Az ember nem tudja kifizetni az adósságot. Halmozni tudja, a bűnt magára tudja öltözni, de levetkőzni nem tudja. Csak annyit kéne belássunk, hogy az én adósságom miatt az ártatlan szenved. erről beszéltünk a minap egy kedves barátommal, mondtam nekik, hogy tegyük fel, hogy az ujjommal a kalapásra ütök, fordítva, kalapáccsal az ujjomra ütök. És ugye a fájdalom miatt, tehát én okoztam a fájdalmat magamnak, hogyha Hitler volna mellettem, Hitler, és a fájdalom miatt én Hitlerre megharagudnék, vagy orba ütném Hitlert, akkor is az ártatlan ütöttem volna meg. Tehát, hogyha a fájdalmamat, a haragomot kiönteném Hitlerre, aki ugye gyilkos, még akkor is igaz volna az, hogy az ártatlan kell szenvedjen. Mert ahhoz, hogy én a kalapáccsal az ujjamra sóztam egyet, az Hitlernek semmi köze nincsen. Tehát az én békétlenségem, az én lelki nyomorom, az nem Hitler miatt van, hanem én miatt. Én miatt. Ha sorozatgyilkos lenne mellettem, akit én megvádolok a saját békétlenségem miatt, akkor is az ártatlant vádoltam volna meg. Mert az én bűnömben, vagyis az én nyomorúságomban ő nem hibás. Nem hibás. Az én nyomorúságomat, mint én okoztam, az Ádám, ugye, aki felállt Isten ellen, az ember. Aki azt mondta, hogy én megoldom, én ezt jobban tudom, jaj, nem kell nekem Isten. Ott még nem tartok az éppenség, azért van nekem intelligencia, egyetemet is végeztem. Közgazdaság szakon meg, jogot is elvégeztem meg. Színészkedni ezt tudok alapból a Facebookon, úgyhogy hogy néz ki, hogy én egy ilyen híres ember, híres és neves, ilyen karizmatikus ember, én Istenhez fordulok, és róla kezdek beszélni. Szégyen. Nem? Magyarországon legalábbis szégyen. Székelyföldön szintén szégyen. Kárpát-medencében mindenhol szégyen. Istenről beszélni, az ő szaváról beszélni, Jézusnak a tanításáról beszélni szégyen. És ennek issza a magyar a levét. Ez történik. Tehát az adósság megöl, drága embertársak, az adósság megöl. Az adósságot nem tudom törleszteni. A bűnt el tudom követni, de nem tudom. Tehát, hogyha valakit, például ugye a harctéren, valakit én megsebzek a kardommal, én őt meg tudom sebezni, de ahhoz már nem értek, hogy az ő sebét bekötözzem, úgyhogy elállítsam az ő vérzését. Ha Isten nem könyörül rajta, akkor ő elvérzik. A hibát el tudom követni. Ezt kéne valahogy megértsük. Erről szólna az öröm hír. A Latornak a történet a kereszten, hogy ő belátta, hogy ő ahhoz volt okossága és értelme, hogy hazudjon, lopjon, csaljon, öljön, megtévessze az ember, ahhoz volt értelme, de ahhoz, hogy ebből kijöjjön, ebből a csapdából, ahhoz már nincs értelme. És ezért mondta az, hogy Uram, irgalmasz, könyörülj rajtam bűnösen. Kérlek, fohászkodj a te atyádhoz. Értem, az én lelkemért. Mert én megérdemeltem azt, amit kaptam, mondja a Lator. Én megérdemeltem mindent. De hogyha még van számomra egy lehetőség, könyörület, kérlek, fohászkodj a te atyádhoz. Az én lelkemért. Még ma velem leszel a paradicsomban, mondta Jézus Latornak. És a Lator mit tett ezért? Semmit. Csak belátta, hogy miatta szenvedtek az áltatlanok. Adósságot halmozott, amit nem képes törleszteni. Ő semmi más nem tett a Lator. Ennyit csak. Csak ennyire futotta. Meg volt feszítve, két karja szét volt, ugye, húzva, feszítve, fel volt szegezve a keresztre. A testnek már lőttek, vége volt minden. Azt mondta, hogy én már semmit nem tudok tenni. Én belátom majd azt, hogy amit én itten kaptam, én ezt megérdemeltem. Ezt én mind megérdemeltem. Mert hazudtam, loptam, csaltam, versenyeztem, becsaptam az embertársaimat, képmutató voltam, hazug képeket mutogattam a Facebookon, az életemről, a házasságomról, családomról és mindenről. Megérdemeltem azt, amit kaptam. De ez itt mellettem, ő nem érdemeltem meg, ő semmi rosszat nem tett. Ezt mondta Lator kereszten. És mivel, hogy ezt kimondta, őszintén megvallotta, azt mondta Isten, hogy te még ma nálam leszel mennyek országában. Ha de ki, az embernek könnyebb még a vagyonáról is lemondani, akár a pénzéről, vagy a házáról, vagy bármiről, mint arról a vagyonról, ami az agyában van, mint az én képről, na arról nehéz, arról a vagyonról a legnehezebb lemondani. Az én képről, a hazug én képről, hogy ki vagyok én, ki vagyok én. Velem is mi kellett történjen? Ugye a tavaly évben azt hiszem, Isten meg kellett próbáljon azzal, hogy a kiáltó szó megszűnt, leállt mindent. Többször megfenyegettek, hogy letörlik a YouTube-ról is, meg minden. Miért? Hogy ne higgyem azt, hogy az az enyém. Hogy az nem én vagyok. A kiáltó szó nem én vagyok. Én a hazug szónok vagyok, aki meglopom Istent. A kiáltó szó az Istennek a lelke, aki kiált az emberekhez, minél többen felébredjenek és megmeneküljenek. Én a hazug szó vagyok, nem a kiáltó szó. Mert én semmit nem kéne hozzávegyek Istennek a beszédéhez, amit én kapok lélek által, sem elvegyek, de mégis megtette. Gyarlóságom miatt nem tudtam nem megtenni. Ilyen hitvány, féreg ez a test. Pontosan itt, amit ír Kinga. És ez egy hatalmas nagy szúrás lesz mindenki számára. Itt, aki ezt hallja, egy hatalmas, tör lesz a hazug szívedbe, amit mostan olvasok. Az ego én érzetből, sértettségből beszél. Milyen az ego, a sátán? Általában csak arról beszél, hogy őt mennyi bántás érte minden irányból, miközben ő mindvégig szentül ezt elviselte. Ismerőse, csináltál ilyet őszintén? A tükröt ezt vald meg. Nézd meg, hogy tudsz-e erről őszintén beszélni, hogy ezt csináltad egy életen keresztül, hogy téged milyen sok bántás ért. Hogy van az, hogy aki valóban ártatlan volt, ugye Jézus, ő nem panaszolt, hogy jól, engemet meg itt bántottak, meg mit tudom én mi. Nem, semmi. Tehát, mint a bárány, akit ugye a mészárszékba levágnak a vágóhidon. Tűrte, nem szólt semmit. Tehát abból tudjuk, hogy valaki egótlan, hogy nem védi magát. ezt a kegyelmet adja meg Isten, nekem is, és mindenkinek ezt kívánom. Tehát akkor az ego az arról beszél ugye az én, hogy őt mennyi támadás érte, meg mennyi mit tudom én is, ő azt el kellett viselje, meg minden. Ez még mind a sátán. A sátán beszél belőle teljes mértékben. Kemény mi? Júdást is az egója ölte meg. Amikor ilyen emberekkel beszélgetsz, hogy maguk, hogy őt mennyi támadás érte, meg minden, akkor tudd, hogy a sátánnal, a világurával beszélgetsz. A sátánnal, aki használja azt a szerencsétlent. És szerepel. És te megszánod őt, akkor nem tudom én, mit csinálsz vele. Ilyen emberi jóságból. Adsz neki, mit tudom én, 1000 forintot. Ilyen az ego. Ego. Égő. Hogyha valaki tényleg tiszta Isten előtt, és higgyétek el, hogy aki úgy gondolja, hogy tiszta, tehát előbb-utóbb a próba jönni fog, akármit gondolsz magad, hogy jaj, te már így, te már nem tudom én hol vagy, meg minden, hogy te már mindent értesz. Jön a próba, ne törődj. Az hamar jönni fog a próba, és akkor látni fog, ki vagy te valójában. Mindenki látni fogja ezt. Kivétel nélkül. A gyermek, Istennek a gyermeke nem kell védje magát. Jézus nem védte magát. Jézus nem úgy győzte le halált, hogy védte magát. Nem úgy, hogy nem védte magát. Volt, aki őt megvédje. Az igazság lelke, Istennek a lelke, akiből ő szólt, ő védte meg Jézust. Dávidot úgy szintén. Az egónak vesznie kell. Nek a hamis énképnek vesznie kell, amit felépítettünk. Ezért veszélyes ugye az is, ami történik a világban. Nagyon sokan is régebb mi is beszéltünk erről, amúgy ez igaz, ebben van igazság. Mert az emberek így szeretnek beszélni az igazságról, hogy jaj, a világban mi történik, és a pápa, igen, és az antikrisztus, meg a illumináti, meg minden. És az alatt az ego, a sátán milyen szépen bujkál bennünk. Ül egy kanapén, egy kényelmes kanapén, szívja a bőrszivarat, ugye a sátán a szívedben szívja a bőrszivarat, nézi a televíziós, röhög. Mivel foglalkozó Soros Györgyel, meg az ível, az illuminátival? Ne. Sokkal közelebb van hozzád a sátán, mint gondolnád. Mindenki ez nyilván hozzám is. Ezt kell az ember valahogy felfogja, ezt, hogyha megérti, hogy mindenki ártatlan. Mindenki, körülöttem mindenki ártatlan. Hogyha körülöttem nem volna más, csak Hitler, Stalin, meg hasfelmetsző Jack, meg a társai, ők is ártatlanok volnának. Mert nekem csak amiatt van békétlenségem, amit én követtem el. Az én bűnöm, nem Stalin bűne miatt van nekem békétlensége. A magyar nemzetnek, a magyar embereknek nem Soros György miatt van békétlenségük. Ez teljesen biztos. Aki azt hiszi, hogy az ő legnagyobb problémája az életében, Soros György, az ember még mindig magas térdemeléssel rohan a pokol felé. Annélkül tudna róla, hogyha a Covid-ra hárítok, azt mondom, a Covid a hibás, akkor is Istent vádolom, hogyha a vakcinára hárítok, hogy azt mondom, hogy a vakcina hibás, a fránya vakcina, meg az orvostudomány, meg a gyógyszeripar, még akkor is Istent vádolom. Mert nincs hibás rajtam kívül. Nincs olyan hibás rajtam kívül, aki számomra békétlenséget tud okozni. Senki. Hát azt mondta Jézus, hogy most vettetik ki a világra, de én bennem nincsen semmije. Ő már sebezhetetlenné vált, mert abból, ebből a világi gondolkodásból, ebből a szellemiségből benne már nem volt semmi. Tehát a külső sötétség, a hazug világ nem volt, amivel reakcióba lépjen Jézusban, mert benne nem volt semmije, és így győzte le halált. Hogy a hazugságból, a képmutatásból, a testimádatból, a földhöz ragadtságból Jézusban nem volt semmi. Ezért az a külső szellemiség, a külső sötétség, ami jött a vallásból, a külső emberektől, a testi emberektől, a földhöz ragadt emberektől, az anyagias emberektől, a képmutatóktól, az agyban gazdag emberektől, ami jött, az nem fogott rajta. Semmi nem talált fogást, mert ő benne nem volt semmije, semmije nem volt. És így legyőzte a halált. Mert a halálnak nem volt semmi keresnivalója őnála. Hogyha halálnak Jézusban lett volna, mit tudom, egy néhány gyermeke, mint például az önhittség, a beképzeltség például, vagy bármilyen rossz emberi tulajdonság, ha lett volna halálnak bármilyen Jézusban, akkor talált volna fogást, és magával vitte volna halál őt. De nem talált fogást. Próbálta elcibálni, 3 napig cibálta a halál őt, de nem tudta tovább vinni, mert nem volt, csúszott ki a kezéből. Próbálta megfogni a derekát, meg mindenhol, de sehol nem talált fogást rajta, mert ő benne nem volt semmije a halálnak. Ezek hatalmas dolgok, a embertársak. Érdemes ezt a két filmet megnézni, úgy lélek által, úgy imában, hogyha valakit Isten arra indít, nem biztos meg kell te nézzed, de tudod. Én bátran tudom ajánlani ezt a filmet, teljesen biztos Istennek a lelke által lett ez a film megalkotva. A találkozás, amiben ugye, tehát a Biblia, az egész film. Képes beszéd, tele van képes beszédekkel. Meg lehet érteni abból mindent a lélek által. Van az a kis útszéli fogadó, utolsó megálló, ahol maga az Úristen, Jézus felszolgál. De nem mindenkinek kell az, amit ő felszolgál. Van, akinek az egója nem tudja már befogadni. Én olyan intelligens vagyok, hát aztán az emberek nekem elmondták már, hogy én intelligens és értelmes ember vagyok, és sikeres és gazdag. Nehogy már egy ilyen Jézus nekem felszolgáljon. Nem vagyok én vallásos, ilyen kis szektás gyerkőc. Én híres és neves ember vagyok. Mindenki ismer engemet. Én már nem tudom elfogadni azt, amit ő felszolgál. Én koldustól nem kérek semmit, ugye? Gazdagnak vagyok. Gazdagnak hiszem magamat. Azt hiszem, hogy meggazdagodtam. Nincsen semmire sem szüksége. És nem tudom elfogadni azt, amit Isten felszolgál. Pedig csak annyit kéne, hogy belássam, hogyha én bármilyen problémámat kifelé hárítom, bármilyen problémám miatt, bármilyen gondom miatt mást hibáztatok, akkor az ártatlant hibáztatom, akkor egy újabb szeg az ártatlan karjába, kezébe, Jézusnak az oldalába. Miattam folyt az ártatlan vére, az ártatlan kellett fizessen. Amit én elvettem, elloptam, azt valaki kellett pótolja, és azt tudta pótolni, akinek volt. Ha valakitől én elvettem az örömöt, a lelki békét, azt Isten meg kellett vigasztalja valamilyen módon. Istennek a szava Jézus. Ő meg kellett vigasztalja azt az embert valamilyen módon lopva, álmában, vagy valahogy. Meg kellett vigasztalja. Ő kellett fizessen az én bűnömért. És fizetett is. Hogyha nekem ezt valaki elmondja, hogy ez hogyan történt mostanig, és azt mondom, hogy ez hülyeség, én szembe köptem az életet. Kimondtam magam, hogy én tolvaj vagyok, én csak lopni akarok, csalni, lopni, hazudni, hazug képeket mutogatni a Facebookon, a világhálón magamról. Magamat dicsőíteni, Istent játszani, ezt akarom én. Hogyha nekem valaki elmondta, hogy én valahányszor megloptam valakit, adósságot halmoztam, ugye, mert azáltal, hogy valakinek elveszem az örömét, az életkedvét, azáltal én adósságot halmozok. Azt vissza kell neki adja a jóságos Isten valahogy. És jóságos Isten Jézus szava által. Jézusban mutatkozott meg. Tehát Jézus adja vissza. Így is nyugodtan lehet mondani így is, hogy Jézus kell visszaadja neki az adósságot. Ő fizet. Ő törleszti az adósságomat. És akkor nekem szólnak, hogy te figyelj meg Attila, annyi adósságot halmoztál mostanig. És Jézus egyebet sem csinál, csak fizeti azt, amit te felhalmozol. Fizet. Tehát mész te mindenhova, mindenhonét elveszel, ettől a lánytól is, attól a lánytól is, a barátodtól is, anyától is, apától is, mindenkitől elveszel, a magad javára is eltékozolsz mindent, de nem teszel semmit sem vissza. És ő folyton ment utánad, és tette vissza a helyetet. Fizetett érted. Fizette az adósságodat. Ja, ez hülyeség, ez baromság, nem bekén vallásos. Milyen szektához tartozol? Beálltál valami hülye szektába? Na, ez a válasz erre. Pedig, hogyha az ember ezt megérteni, abban a helyben, hogy térdre esne, ő nagyot sírna, és meglátná, hogy ki ő valójában, és meglátná az, hogy az ő adósságát, ami miatt ő már rég el kellett volna vesszen, mert tolvaj volt, folyton valaki törlesztette. Én még mit sem tudtam rólad, te már akkor szerettél. Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél. Én a magam útját jártam, amikor szeriden hívtál. A szívemre beszéltél és megváltoztattál. Ezt tette a megváltó Jézus az emberekkel, annélkül tudtak volna róla. Nagyon sok ateistával ugyanezt teszi. Nem tud az ateista róla, hogy folyton az ő adósságát is fizeti folyamatosan. De egyszer csak meg lesz állítva, és elmondják neki, hogy te figyelj meg, mostanig halmoztál, mit tudom én, 5 millió euróra adósságot. És azt valaki törlesztette. Istennek a szerelme, az ő szava, Krisztus által törlesztette. Jaj, én ezt nem hiszem. Amikor kimondta azt, hogy nem hiszem, akkor az összes adósság visszamegy rád. Amikor kimond, akkor valaki elmondja nekem, hogy az adósságomat törlesztette Isten, és én azt mondom, hogy nem hiszem, na akkor az történik, hogy az egész adósság, amit én felhalmoztam mostanig, rám szakad, és nyom le a pokol felé, mert megtagadtam Istennek a kegyelmét. Hazuggá tettem Istent, aki semmi rosszat nem csinált, csak jót adott. Az adósságomat törlesztette. Azt mondtam, hogy jaj, nem kell nekem fizetni, helyettem fizetni. Csak hogy rám szakad az adósság, és az adósságom nyom le a szakadék fenekére. A kénkővel égő tüzes tóba, örök szenvedésbe. Ez mind nyelveken szólás, ami megpróbálja valamelyest az igazságot szemléltetni azokkal, akik kíváncsiak arra, hogy mi történik, hogy hogyan fizetik ki az adósság, hogyan fizettek ki Isten a mi adósságunkat, amiről nem is tudtunk. Ja, hát bűn nincsen. Hát jártam ilyen tanfolyamra itten, Csíksomjón rendeztek egy ilyen tanfolyamot, spirituális reinkarnációs tanfolyamot, szerveztek Csíksomjón, én is elmentem. Ott elmondták, hogy bűn nincsen, de van reinkarnáció. Itt megszületünk, nem tudom, 500-szor, meg 1000-szer, ahányszor akarunk, jövünk vissza, és szívjuk egymás vérét továbbra is. Emberek, hazugság, hogy éhetek. Ezotéria, New Age, hazugság. A lelkedre tör, elveszi tőled a szembesülés lehetőségét, és aki nem szembesül azzal, hogy mi történt az ő életében, az a lélek menthetetlenül el fog veszni. Ezt mondja az ég és a föld teremtője. És nem azért mondja, hogy megzsaroljon, hanem azért, hogy kapja lesét a szabadulásra, hogy megszabadulj, ne kelljen elveszél, a lelked ne kelljen elvesszen. Tehát ez történt Ibolyával, hogy ugye adósságot figyelmetlenségéből, tudatlanságából kifolyólag adósságot halmozott, mint ahogy én is, ugye sokszor. És amikor szembesült azzal, hogy ő adósa lett, ő nem szabad és nem tudja kifizetni, amikor ő ezzel szembesült, akkor érezte, hogy ő meg kell haljon. Ugye? Megkörnyékezte az öngyilkosság gondolata. De Isten szólt neki, hogy haló, én fizettem már, ki van fizetve? El tudod ezt fogadni? Igen, atyám, könyörülj rajtam, bocsáss meg az én butasságomat, hogy újabb adósságot halmoztam. Könyörülj rajtam. Ki van, Ibolya, ki van fizetve? Ki van fizetve? Az illető személy megkereste őt, aki a hitelező. Azt mondta, hogy az adósság el van engedve. Miért? Azért, mert neki is a mindenható Isten elengedte az ő adósságát. Így szabad mind a kettő. De hogyha, mit tudom, egy bűnös embertől, gonosz embertől kért volna kölcsön, és az az ember nem arról lett volna híves, hogy az adósságot elengedi, hogyha Isten neki parancsol, ő így is el kell engedje. Érthető? Tehát mindenképp el fog engedni, hogyha Isten parancsol. De meg kellett érteni, hogy az adósságot csak ő képes elvenni tőlünk, eltörölni. És hogyha ő nem törli el az adósságunkat, és nem kérjük tőle a kegyelmet, hogy ő eltörje az adósságunkat, akkor adósságban maradunk. És az adósság beletaszít bennünket a testi és lelki öngyilkosságba, vagyis a halálba. Aki nem akar meghalni, nem kíván mindenképpen meghalni, vagy kárba veszni az adóssága miatt, az hallotta az örömhírt, hogy van valaki, aki kifizeti az adósságot mindenki helyett, aki örömmel elfogadja, és aki kívánja megismerni az ő szavát, az élet szavát, ami szabadságra visz, és nem egy újabb adósságba. A neve Jézus Krisztus. Ő az én szerelmes fiam, mondja mindenható Isten. Őt hallgassátok, őt kövessétek, és kivezet a sötétségből a világosságba, az adósságból a teljes szabadságra. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.